Dicsérjétek az Urat, dicsérd lelkem az Urat, dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltát zengek Istenemnek, míg csak leszek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején a 165. dicséretünk első verszakát énekeljük. Így kezdődik ez az énekes: itt van Isten köztünk, jeltek őt imádni, hódolattal elé állni. Dicséretünket. Tehát a 165. énekünknek a második, harmadik és negyedik verszakait énekeljük. A második verszaka így kezdődik: itt van Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal, angyalsereg áld s magasztal. Segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéjét most a Lukács evangélium a 15. fejezetéből olvasom, a 10. verstől a 32. versig terjedő szakaszból. Isten igéje tehát Lukács evangéliuma 15. részéből hangzik hozzánk a következőképpen. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Azután így folytatta az Úr Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment apjához. Míg távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szedtem meg parancsodat. És te sohasem adtál nekem még egy kecskevidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki barátnőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, mi pedig az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem boldog cselekvői megtartói is. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk Urunknak imádságban. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ezen a vasárnap délelőttön is azért, hogy mi neked nem csak az életünket köszönhetjük, nem csak ezt a világot, amelyben benne élhetünk, hanem köszönhetjük neked azt is, hogy hozzád tartozhatunk, hogy a mennyei hajlik ajtaja megnyílt számunkra, hogy visszatalálhatunk hozzád, hogy mi, akik olyanok vagyunk, mint a tékozló fiú, mégis a gyermekeid lehetünk. Istenünk, olyan jó lenne, hogyha a szívünk igazán megterhetne hálával, hogyha rá tudnánk erre csodálkozni, hogy hozzád tartozhatunk, és hogy így tartozhatunk hozzád, hogy mi, gyalló bűnös emberek, akik hátat fordítottunk neked, a leányaid és fiaid lehetünk. Úrunk Istenünk, úgy kérünk, hogy áld meg számunkra most ezt az Isten tiszteletet úgy, hogy a szívünkből kicsordulhasson a hála. Hogy hadd láthassuk meg azt, hogy igen, te a gazdagságodból mindent nekünk szeretnél adni. Csak sokszor mi nem veszük észre ajándékaidat. Elmegyünk ezek mellett, és közben pedig panaszkodunk, sóhajtozunk, elégedetlenkedünk. Nyisd meg a szemeinket, hadd láthassuk meg a te áldásaidat, és hadd tudjunk ezekkel neked tetszően élni. Urunk Istenünk, így kérünk, hogy áld meg most az ige hirdetőjét, áld meg mindnyájunkat, hogy a szívünk megnyílhasson előtted, hogy odáig eljuthasson a te szavad. Kérünk téged, hogy szent lelked által légy itt közöttünk, munkálkodj bennünk, hogy hadd mehessünk el boldog gyermekeidként, akik odaszánják az életüket a te szolgálatodra, akik valóban a te országod épülésének munkatársai kívánnak lenni, és mindezt örömmel teszik a te dicsőségedre. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, maradj velünk kegyelmedből így. Most a 171. énekünket énekeljük, mely dicséretünk így kezdődik, megáll az Istennek ígéje, és nem állhat senki ellene.
Igét a felolvasott szakaszból, vagyis Lukács evangélium a 15. fejezetéből olvasom, a 31. versszakot. Azt pedig mondanéki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy a tékozló fiú történetének igazi fő szereplője az atya. A tékozló atya, aki egyformán szereti mindkét fiát, egyformán pazarolja mindkét fiára jóságát, kegyelmét, szeretetét és gazdagságát. Ő az, aki az egyik fiának elébe fut és nyakába borul, és szintén ő az, aki a másik elé kimegy. Úgy tudom, hogy a német nyelvű szentírás az irgalmas atya elnevezéssel tartja számon ezt a történetet. Nagyon találó ez a cím. A mi mennyei atyánk végtelen szeretetéről és irgalmáról van ugyanis szó ebben a történetben, arról a szeretetről, amely valamennyiünket körülvesz. Isten igéje pár héttel ezelőtt ezt úgy mondta, minket az ő szerelme szorongat. Kit azért, mert már megtért, kit azért, mert még nem tért meg. A mai alkalommal Isten szeretetének fényében arról a fiúról szeretnék beszélni, aki otthon maradt, az idősebbik testvérről. Azt szeretném, hogyha egy kicsit megvizsgálnánk, milyen volt ő, mi jellemezte őt, miben hasonlított a testvérére, és miben ütött el ő tőle. Hogyan mutathatnánk be? Hogy ki volt ez az idősebbik testvér, igazán akkor derül ki, amikor hazaérkezik a mezőről, és megtudja, hogy öccse hazatérése alkalmából az apja ünnepséget rendez. Ekkor haragos lesz, dű és indulat önti el a szívét. Azonnal kifejezi nem tetszését, egyszerűen nem megy be az atyai házba, nem örül együtt az atyával, nem örül együtt annak, hogy a testvére megérkezik. Most igazán bemutatkozik mindenki előtt. Úgy is mondjuk ma, hogy kimutatja a foga fehérjét. A szívére, szíve mélyére láthatunk ennek az embernek. Harag, dű és szeretetlenség lakozik ott. Az apja is kimegy, és kérleli, hogy jöjjön be. Ő azonban megmakacsolja magát, rázza a fejét, felgerjeszti magában az indulatot, a haragot, és szemrehányást tesz apjának. Testvérem, hadd kérdezzem meg te tőled, hogy a te szívedben mi lakozik? Ki lakozik a te szívedben? Hogyha az élet téged is valamilyen nem várt fordulat elé állít, akkor te is kiborulsz? Te is elkezded ócsárolni, gyalázni azt a másik embert? Az Úr most a szíved mélyére tekint. Vajon mit lát benne? Hadd mondjam el, olyan csodálatos dolog megtapasztalni azt, amikor az Isten szeretete átmelengeti a mi szívünket. Olyan csodálatos dolog átélni azt, hogy Jézus Krisztus az én szívem fölött is Úr. Nagyszerű dolog megélni azt, amiről a heidelbergi K.T. első kérdés feleletke beszél. Mi neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Tudjátok, testvérek, hogy úgy vagyok vele, hogy amikor Jézusról beszélhetek, akkor boldog vagyok. Boldog békességgel telik meg a szívem. Korábban, amikor egyetemre jártam, és legációk alkalmával elmentem prédikálni, bevallom őszintén, sokszor azt vártam, hogy már legyek túl ezen az egészen, és kerülhessek ismét haza. Kerülhessek ismét haza. Persze, szerettem már akkor is az Urat, csak nem teljes szívemből, nem teljes lelkemből, nem úgy, ahogy érdemes lenne őt szeretni, nem úgy, ahogy igazán lehetne őt szeretni. Olyan nagyszerű megtapasztalni, hogy Isten kegyelme túl áradó módon szeret bennünket. Egyszer valaki azt mondta, Isten jobban szereti azt az elvetemült bűnös alakot, aki még az ember névre sem méltó, mint azt, mint mi a saját legkedvesebb gyermekünket. Isten jobban szereti azt az elvetemült bűnös lelket, aki még az emberi névre sem méltó, mint mi a saját gyermekünket. Csodálatos érzés ezt megtapasztalni. Az idősebbik fiú lázad atya ellen, éppen úgy, mint ahogy öccse tette azt a történet elején. Nem kér az atyai szeretetből, nem kér az atyából, neki is csak javaira fáj a foga. Legelőbb az önelégültség hangján szólal meg. Azt mondja az apjának, íme milyen sok esztendeje szolgálok neked, és soha, soha nem hágtam át egyetlen parancsolatodat sem. Mindig becsületesen és szorgalmasan dolgoztam neked. És tessék, most ez a hála. Testvérek, ez a fiú öntelt. Ez a fiú büszke ember, aki feltétlenül különnek tartja magát a másiknál. És úgy tűnik, hogy még igazsága is van. Meg van győződve arról, hogy ő milyen derék, milyen szorgalmas, milyen kiváló ember. Ám mégsem boldog. Akiben ennyi keserűség van, mint ebben a nagyobb fiúban, annak a szívében már nem marad hely az öröm számára. Figyeljük csak meg, amikor arról értesül, hogy megérkezett az öccse, kiborul, indulatos lesz. Nem is nevezi az öccsét testvérének, nem is mondja őt a testvérének. Azt mondja apjának, atyám, apám, ez a te fiad. Nem azt mondja, hogy ez az én öccsém, azt mondja, ez a te fiad, aki paráznákra, hitvány utcalányokra költötte a te vagyonodat. Ez egy hitvány senki, egy bűnös ember. És figyeljük meg, hogy ez a nagyobbik fiú igazából az apját sem szívelte. Nem szerette őt. Szemrehányást tesz neki. Soha nem adtál nekem akár csak egy kecskegidát, hogy ünnepeljek én is a barátaimmal. Vádaskodik. Visít a szívéből a harag, az indulat, a szeretetlenség. Kedves testvérek, ilyen az idősebbik fiú. Egész idő alatt ott van az atyai házban. Egész idő alatt együtt él az apjával. De valójában mégis mindvégig távol maradt tőle. Éppen erről van szó. Nagyon nem mindegy, hogy Isten mellett élem le az életemet, vagy Istennel együtt élem le az életemet. Isten mellett leélhetem az életemet úgy is, hogy vasárnapról vasárnapra eljövök ide. Látogatom vasárnapról vasárnapra az Isten tiszteleteket. Sőt, még a hétköznapi alkalmakra is eljárogatok. Isten mellett leélhetem az életemet úgy, hogy kereszténynek mondom magam. Azt mondom, én más vagyok, mint a többi. Én keresztény vagyok. Templomba járok. Sőt, vannak olyanok is, akik azt mondják, én hívő vagyok. Isten mellett leélhetem az életemet úgy, hogy azt mondom, hogy én hívő vagyok. Valaki egyszer azt mondta, miután hitre jutott, én már annyit mondtam, hogy megtértem, hogy a végén én is elhittem, hogy megtértem. Isten mellett leélhetem az életemet úgy, hogy támogatom az egyházamat. Sőt, plusz adományokkal erősíthetem, támogathatom saját gyülekezetemet. Isten mellett leélhetem az életemet úgy is, hogy tisztséget vállalok az egyházban. Akár lelkészi tisztséget, akár más egyéb tisztséget. Sokféleképpen megcsalhatom magam. Vigyázzunk! Istennel azonban csak akkor élhetem le az életemet, hogyha azzal leszámolok előtte, minden területével. Ha nem szemrehányást teszek neki, hanem megalázom magamat ő előtte. Tudjátok, hogy mi hiányzott ennek a nagyobbik testvérnek az életéből? Az, hogy nem számolt le az életével. Olyan volt, mint a kisebbik, amikor elindult, vádaskodott, támadta igaztalanul az atyát. Két fontos kifejezés, két fontos szó hiányzott az ő szótárából. Pontosan az a két szó, amivel végül az öccse visszatért. Atyám, vétkeztem. Ez az idősebbik testvér nem is nevezi az apját atyának. Úgy beszél vele, mint egy idegennel, sőt, mint egy ellenséggel. És ez a szó, vétkeztem, végképp nem jön ki az ő szájából. Akinek a szívéből kihal az, hogy bocsánatot kérjen, annak a szíve megkeményedett a bűnben. A kisebbik fiú vétkezett, és sorolja, kijönti vétkeit az apja előtt. Atyám, vétkeztem. Testvérek, ez a két szó Isten országába a belépő. Atyám, vétkeztem. Ebben, hogy vétkeztem, ebben, hogy atyám, kifejeződik az Istenbe vetett bizalom. Abban pedig, hogy azt mondom, vétkeztem, kifejeződik az őszinte alázat és bűnbánat. Visszaemlékszem egy régi családi történetre, van egy unokatestvérem, ő a családban családjában ő a legfiatalabb gyerek, eléggé el van kényeztetve, mindent megkapott, sokszor szájaskodott, szemtelenkedett az édesapjával, és egyszer, amikor valami nagy butaságot csinált, és az apja hazatért, én is ott voltam, az apja hazatért, akkor megállt vele szemben, és szúrós tekintettel ránézett. És emlékszem tisztán, hogy az unoka testvérem csak annyit mondott neki, hogy mármint az apjának, ne mondj semmit, úgy is tudom, hogy neked van igazad. Ne mondj semmit, úgy is tudom, hogy neked van igazad. Mondtunk-e már milyent az Istennek? Ne mondj semmit, neked van igazad. Igazat adtunk-e már az Istennek? Mindenben. Hogyha nem, akkor hadd bátorítsak mindenkit az ige szavaival arra, hogy adjunk igazat neki. Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy mondj igent rá. Mondd le magadról, mondd le a magad igazáról, és add át életedet Jézusnak. Isten bennünket a bűnbán, a megtérés, a bűnbánat és a bűnbocsánat által szeret. Persze, érezzük, a sátán állandóan ott lopakodik a nyomunkban, és a rosszra csábít, a rosszra visz bennünket. Azt mondja, tedd meg ezt nyugodtan, tedd meg azt, hiszen az Isten szeret téged. Hazugság. Isten bennünket csak a megtérés, a bűnbánat és a bűnbocsánat által szeret. Megtérni azt jelenti, hogy hazatérek. Megtérni azt jelenti, hogy szembefordulok a bűnös életemmel. Megtérni azt jelenti, hogy egész életemet az Isten uralmának vetem alá. Ha el tudod mondani azt, amit tanultál, azt a szép igét mondjuk, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, ha el tudod ezt mondani, akkor még nem vagy az Isten országának a polgára. Akkor még nem kerültél be az Isten országába. Ez azt jelenti, hogy már jó úton vagy. Tanulj tovább. Fogadd meg, cselekedd meg mindazt, amit hallottál. Ne félj, hanem higgy. Hidd el azt, hogy az Isten szeretete nagyobb, mint a te szíved. Ő mondja, enyém vagy. Ezért szól az ige. Most is, itt a templomban, a keresztény világban, az egész világban, ezért szól az ige. Mert enyém vagy. Ezért szól az ige, és ezért munkálkodik a Szentlélek. A nagyobbik fiú lázad apja ellen. Ugyanott tart, ahol a kisebbik fiú a történet elején elkezdte. Az ő élete egészen testvére hazatéréséig az apjával való látszat békességgel telt el. Úgy ültek naponként egy asztalhoz az atyával, úgy voltak egy közösségben az atyával, hogy közben az ő szívében gyűlölség volt apja iránt. Szeretetlenség volt apja iránt. Jézus Krisztus egy helyen azt mondja, a szív teljességéből szól a száj. Miről tett tanúságot, mikről tettek tanúságot ennek a nagyobbik fiúnak a szavai, mondatai? A szívében meghúzódó szeretetlenségről és gyűlöletről. Most nézzünk magunkba, vajon a mi beszédünk miről árulkodik? Miről szerettünk mi beszélni? Milyen témáink vannak nekünk? Olyan sok ember él Magyarországon, akiknek, elnézést, hogy így mondom, de szinte létezési formája a politizálás, ami egyébként félreértés ne essék, szóval a politikával foglalkozni kell, a haza ügyeivel, de nem úgy, hogy az indulatot váltson ki belőlem. Nem úgy kell foglalkozni ezzel sem, hogy csak erről tudok beszélni, csak ócsárolni tudom azt a pártot, vagy azt az embert. Bevallom őszintén, sokszor én is ebbe a hibába beleesem. De nagyon veszélyes ez. Ilyenkor felgerjesztjük magunkban az indulatot és a gyűlölséget. Az ördög pedig örül. Aztán megint olyan sokan vannak, akik állandó panasz és jaj szó közepette élik le életüket. Folyamatosan elégedetlenkednek. Milyen nehéz az élet. És hogyha azt látják, hogy a másiknak egy kicsit jobban megy, akkor már is, mint a nagyobbik fiú, kiborulnak. Feltör az indulat a szívükből. Elkezdik gyűlölni azt a másikat. Irigyek lesznek. Pont úgy, mint a nagyobbik fiú. Ő is irigy lett. Irigy volt a kisebbik testvérére. Mások a pénz hajkurászásával töltik el idejüket. Hogyan lehetne még ezt a kis munkát is elvállalnom? Hogyan lehetne még azt a kis munkát is elvállalnom? Csak hogy kicsit megszedjem magam. Még több pénzt keressek. Van, aki az idő szorításában él. Van, aki egy másik ember bűvöletében él. Van olyan ember, aki a saját maga bűvöletében él. És sokszor, bevallom őszintén, olyan érzésem támad, rengeteg olyan ember van, és nem csak fiatal, hanem meglett felnőtt ember, aki igazából nem is tudja, hogy miért van itt. Miért dolgozik, miért van családja. Nem érzem azt, hogy célja, értelme lenne az ő életének. Nem érzem azt, hogy tudna arról, hogy az ő életének is célja van, értelme van. Bennünket ma mégis arra bátorít Isten igéje, hogy elhívást kaptunk. Elhívást kaptunk arra, hogy az élő Isten a szívünkre beszéljen, s kijelentse személyesen neked, nekem, minnyájunknak azt, hogy enyém vagy. Jézus Krisztusban te is bocsánatot kaptál minden bűnödre, minden megkötözöttségedre. Ha úgy érzed, hogy a lelki halálban vagy, nem tudsz ott maradni, mert Jézus Krisztus téged is ki fog hívni. Ugyanúgy, mint ahogy Lázárt kihívta a holtak sírjából. Az Úr mindig ott kezdi a szabadítást, ahol legyőzettetünk. Jézus ott kezdi meg a maga szabadítását, a maga szabadító munkáját, ahol mi mindig elbukunk, a leggyengébb pontunkon. Azt mondja ma nekünk az Úr, hogy ne félj, mert én megváltottalak téged. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Az atya kijön a házból, kérleli az idősebbik fiút, unszolja őt, gyere be az atyai házba. Ülj velem egy asztalhoz, ünnepeljünk együtt, örüljünk együtt a testvéred megérkezésén. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. A bűnbocsánattal együtt, testvérek, új életet kapunk. Szabadságot kapunk az Isten szerint való életre. Lelki békességet nyerünk. Értelmes célt találunk magunknak. Értelmes életcélt, új gondolkozást. Olyan csodálatos dolog ez. Engedjünk ennek a hívásnak. Van itt azonban még valami fontos mozzanat, ami benne van ebben a történetben, és amiről semmiképpen nem feledkezhetünk meg. Sokan vannak, úgy hiszem, sokan vannak olyanok közülünk, és nyilván én is egy vagyok a sok közül, aki igent mond Isten hívására, aki igent mond Isten szeretetére, de ugyanott folytatja, ahol abba hagyta. Azt mondja, hogy igen, elfogadom, hogy az Isten szeret, elfogadom azt, hogy az övé vagyok. De a szó az elszáll, még maga is elhiszi azt, amit mond. Valójában még nem az övé. Valójában még nem az övé, mert valami fontos lépés nem tett meg. Nem mondott nemet bűnös életére. Nagyon fontos ez, testvérek. Egy igen és egy nem. Igen az Isten hívására, igen az Isten szeretetére, igen, Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmére, és nem a sátánnak, nem a régi életnek, és nem bűnös életemnek, bűnös múltamnak. Mondjunk egy igent az Istennek, és mondjunk egy nemet az ördögnek, a sátánnak. Hiszen maga az Isten is nemet mondott az ördög munkájára. Ezért jött el Jézus Krisztus. Sokan mondják, többször hallani keresztény körökben is, a templomban mindig a bűnről beszélnek, úgy unom már, ilyen bűnösek vagyunk, olyan bűnösek. Hallottam valahol Amerikában egyszer egy gyülekezeti tag, feljelentette a lelkész azért, mert a lelkész azt merészette mondani, hogy ő bűnös. Mosolyoghatunk ezen, de ez valósággal megtörtént. Isten azonban nem mosolyog ezen. Isten annyira komolyan vette a bűnt, és ma is annyira komolyan veszi, hogy egyszülött fiát küldte el utánunk, hogy megváltson, megszabadítson minket ettől a kárhozattól. Mondjunk egy igent az Istennek, és mondjunk egy nemet az ördögnek. Ezért hamis, amikor a sátán, a gonosz azt sugja a fülünkbe, az Isten szeret. Tedd meg bátran azt a rosszat. Ne hallgasd az igét. Úgy is szeret az Isten. Bárhova mész, ő veled van. Szeret téged. Igen, szeret, de igazságosan szeret. Megtérés, bűnbocsánat és bűnbánat által szeret minket. Hamis hit, amelyik elfogadja Isten szeretetét, de közben folytatja a sátán munkáját. A kisebbik testvér ilyen volt, magába szállt, bocsánatot kért az atyától, bűnbánatra ébredt, megtért az atyai házba, és az atya visszafogadta őt, de szakított bűnös életével, nem ment vissza utána a pusztába, nem mondta azt, hogy hát, milyen kegyelmes az én atyám, visszafogad. Mi lenne, hogyha visszamennék, és még egyszer szerencsét próbálnék? Biztos, hogy akkor is vissza fog fogadni. Nem. Szakított bűnös életével. Igent mondott az atyai szeretetre, elfogadta, de ugyanakkor szakított a régi életével. Testvérek, bennünket ma az ige és a Szentlélek vezérel. Aki elfogadja Jézus Krisztust főpapjának, főprófétájának, királyának, az hisz. Ne légy hát rajongó, hanem légy hívő. Ne rajong Jézusért, hanem szeresd őt. Cselekedd meg azt, amit ő kér tőled. Cselekedd meg azt, amit ő mond neked, mert valójában ez a hit. Ugye tudod, testvérem, hogy újjászülettél-e, vagy nem? Ugye tudod azt is, hogy bármikor az atyához fordulhatsz, és kérhetsz tőle. Ez a legbölcsebb, és ez a legalázatosabb imádság. Akár egy nem hívő ember életében, akár egy hívő ember életében. Jézus Krisztus, jöjj a szívembe, segíts engem a melletted való döntésben, és segíts abban, hogy elforduljak bűnös életemtől. Imádkozzunk most ezért. Amen. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy a te kegyelmed túlcsorduló módon szeret bennünket. Köszönjük neked azt, hogy a mi életünkben olyan sok dolog van, amit természetes módon veszünk. Ez nekünk jár. Megérdemeljük. Ebben a korban vagyunk, abban a korban vagyunk. Ilyen szükségem van, olyan szükségem van. Köszönjük neked, Urunk, hogy mi mégis megláthatjuk ezek mögött, a természetes módon kapott dolgok mögött a te szeretetedet, a te kegyelmedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy most eléd járulhatunk, és mi is elmondhatjuk a kisebbik megtért fiúval együtt. Atyánk, vétkeztünk te ellened. Sok a mulasztásunk, megbántottunk téged, megbántottuk fele barátainkat, vétkeztünk. Kérünk téged, Urunk, hogy bocsáss meg most nekünk. És kérünk téged, Urunk, hogy most, amikor valamennyien magunkba nézünk, és egy rövid időre elcsendesedünk, akkor te hallgass meg a mi imánkat, és te adj feleletet arra. Jézus Krisztus nevében hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Röviden mondjuk el magunkban saját imádságainkat. Amen. Mondjuk el közösen az úri imát. Mi atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A hirdetéseket mondanám el. Mindenek előtt alkalmainkat hirdetném. A következő héten, a ránk következő héten, hétfőtől péntekig, minden este 6 órától itt a templomban előkészítő Isten tiszteletet tartunk. Ugye a jövő hét vasárnap pünkösd első napja lesz, hétfő második napja, és erre készülendő tartunk esténként 6 órától Isten tiszteleteket. A péntek esti 6 órás Isten tiszteleten a legátus fog szolgálni, aki 5. éves teológus hallgató, és úgy hívják, hogy Lőrinci Hunor. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz, pénteken pedig 5:30 órától konfirmációs előkészítő alkalmat tartunk. Pünkösd mindkét napján úrvacsorás Isten tiszteletet tartunk 10 órától itt a templomban. Az anyukák köre legközelebbi alkalmára június 9-én kerül sor, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Ez egy nyitott alkalom, az alkalom témája pedig, illetve címe, női szerepek a múltban, jelenben és jövőben. Tegnap templomunkban Isten áldását kérte házasságára Szalai Zsuzsanna és Kovács László. Tegnap gyülekezetünk Sárospatakon egy egynapos kirándulást töltött el. Gyülekezetünkből 36-an vettek részt ezen a kiránduláson. Én magam nem tudtam elmenni, de ahogy hallottam a visszajelzésekből, a kirándulás nagyon jól sikerült. Legyen hála ezért Istennek. Július 5-én gyülekezetünk csendes hétre megy, Sopron mellé, Bremberg bányára. Aki még nem jelentkezett a csendes hétre, de szeretne eljönni velünk, azt bátran biztatjuk, hívogatjuk, hogy jelentkezzen. Megjelent a pünkösdi hírlevél, mindenkinek névre szólóan borítékban található, ott a kiáratnál, vigyük magunkkal ezeket is. A jövő héten, vasárnap este 7 órakor református énekek címmel, elnevezéssel egy koncertre kerül sor. Erre a koncertre lehet még jelentkezni Molnár Sándor gyülekezetünk segédtiszteletesénél. Akit érdekel, azt kérem, hogy keresse meg Molnár Sándort. Az iratterjesztést is a testvérek figyelmébe ajánlom. Ha jól látom, 2 új könyvre hívja föl Teri néni a figyelmünket. Az egyik Werner Mücher, Krisztus teste vagyok, a másik pedig Spurgeon, üdvösség Isten kegyelméből. Változatlanul 160 forintért kapható a képes Calvin kalendárium, melynek árát diakóniai célokra szeretnénk adni. Végezetül hirdetem még az adakozást is, tudván, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Most pedig helyünkön maradva a 471. dicséretünk második, harmadik és negyedik verszakait énekeljük el. A 471. dicséretünk második verszaka így kezdődik. Lám a sátán serge talpon, szembe törni kész, jól vigyázz, mert akit elkap, teste lelke vész. Az utolsó verszakot fennállva énekeljük el. Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen, és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra.